8 óra 5 perc van, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a napindító műsorában, és megérkezett Ágoston a stúdióban, szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
A Oscar gála volt az elmúlt hét végén, ha jól tudom, én nem láttam semmit, mert nem voltam itthon, és házas időjét tartottam, úgyhogy nem tudok semmiről, de egy picit mesélj az Oscar gáláról.
Igen, ez mindig ilyenkor egy aktualitás. A tél végén, tavasz elején ilyenkor jut el ugye a filmvilág oda. Nem csak hogy az amerikai filmakadémia, hanem a brit, a francia, ausztrál filmakadémiák is ilyenkor szokták díjazni ugye az előző évek legjobbjait, mert ugye ekkora azért már van esély arra, hogy azokat a filmeket is mindenki megnézi, amiket mondjuk december legvégén mutattak be a mozikban, és akkor általában stabilan ilyenkor van az Oscar gálaként elhíresült filmes esemény, és hát ebben az évben most újabb magyar Oscar díjunk ugye nem lett, mert ugye Jancsó Dávidnak a vágók kategóriájában nem sikerült nyernie, de azt lehet mondani azért, hogy a magyaroknak így is jó gálájuk volt, abból a szempontból, hogy a Magyarországon forgatott filmek összesen 5 Oscar-díjat nyertek, ugye 3-at a Brutalista című film, és 2-t a Dűne második része. Tehát egy nagyon-nagyon kedvelt forgatási helyszín Magyarország, sokan keresik föl, nagy produkciókat is hoznak ide, és ezek aztán szép sikereket hoznak szerte a világban. Hát én szurkoltam a Brutalistának, lévén nem csak ebből a szempontból magyar vonatkozású, hiszen egy fiktív magyar építész Tóth László történetét követjük nyomon. 3,5 órán keresztül, erről is sokat lehetne beszélni, hogy ezek a ismét megjelentek az ilyen eposzi hosszúságú filmek az utóbbi években, amikre hát
moziban vetítenek ilyeneket?
Mozikban vetítenek.
És szünetet is tartanak közben.
És legalább egyébként itt a Brutalistánál a rendező ragaszkodott hozzá, hogy mint a régebbi filmeknél legyen szünet. És úgyhogy úgy van, hogy 3,5 óra, és közben van egy 10 perces szünet beékelve. És a történetben is, tehát, hogy ott mutatnak egy szép fotót a házasság, a főszereplő házasság kötéséről, és akkor 10 percig úgy áll az egész, akkor utána vissza lehet ülni a nézőtérre, és akkor folytatódik a történet. Én egyébként magamban kicsit úgy summáztam ezt a mostani Oscar gálát, hogy egyrészt folytatódik az a tendencia, hogy egyre több nemzetközi film kap figyelmet és díjat. Például Brazília történetének első Oscar-díját kapta az Én még itt vagyok című filmet, azt majd március 20-ától lehet nézni a hazai mozikban. De története első Oscar-díját kapta Lettország is, ráadásul egy animációs filmért, ami azért kuriózum, mert ilyen kis animációs stúdió, vagy kisebb ország filmje még soha nem nyert ebben a kategóriában Oscar-díjat. Számomra a gála egyik legfelemelőbb és legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egy norvég-palesztin koprodukcióban készült dokumentumfilm kapott Oscar-díjat a dokumentumfilmesek kategóriájában. Ennek a filmnek az a címe, hogy Nincs más föld, és arra emlékeztet bennünket, hogy ez az egy földünk van. Nem elsősorban a természet vagy teremtésvédelem oldaláról megfogva, hanem az izraeli-palesztin konfliktus van bemutatva ebben a filmben. Mégpedig olyan módon, hogy adott egy palesztin aktivista, aki már hosszú ideje dokumentálja Cisjordánia területén, hogy ott milyen visszásságok történnek katonai fronton, és egyszer csak ő partnerre, társra lel egy zsidó újságíró személyében, és tulajdonképpen ez a dokumentumfilm ennek a története. Persze a palesztin-izraeli konfliktus is nagyon erőteljesen benne van, de még inkább az, hogy egy palesztin és egy zsidó hogyan kezd el közös ügyért tevékenykedni, és erről hitet, ennek a fontosságáról ott hitet tettek az Oscar Gála színpadán is. Ez egy nagyon, mondhatom, hogy nagyon, nagyon szép pillanat volt.
Ez egy jó kérdés, hogy például ennek a konfliktusnak van megoldása?
Nagyon szeretném hinni, hogy van, és ezek a kis filmek is gyakorlatilag azt mutatják föl, hogy ilyen kicsiben létezhetnek megoldások, de ahhoz talán így vagy több szívnek kellene megmozdulnia, vagy magasabb szinteken kellene történnie valaminek, hogy komolyabb előre mozdulás legyen, de tagadhatatlan, hogy ez a film nagyon szépen bemutatja azt, hogy ne várjunk a politikusainkra, tehát hogy kicsiben is el lehet kezdeni valamit, aminek aztán egy közösség hatására mondjuk nagyon szép hatása van.
Az egyébként azt hiszem többször előkerül, több helyen előkerül, hogy ugyan felső szinten van egy nagyon markáns ellentét, de az alsó szinten, az ember szintjén azért ezek az ellentétek sokkal kevésbé jelennek meg, vagy sokkal inkább lehet barátságosan, vagy együttműködve tenni a dolgokat alsó szinten, miközben a felső szinten azért nem annyira, vagy nagyon nehezen.
Abszolút, és hát azt hiszem, hogy erről mi magunk is, magyarok, nagyon sokat tudnánk beszélni. Nem kell a szomszédba mennünk azért, hogy tudjuk, hogy azért itt is készültek olyan dokumentumfilm sorozatok is, akár a szomszédaink sorozatra gondolva mondjuk, a környező országokra, tehát hogy a Romániára, Erdélyre, Felvidékre, Szlovákia, és ezekre a területekre Vajdaság gondolva, ahol hát nagyon sok településen élnek vegyes etnikummal, és azért látszik, hogy ember-ember között azért tud szép kapcsolat kialakulni. Persze egy más kérdés az, hogyha fentebbi szintekről erről ebbe valamilyen szinten beleszólnak, de hogy azért tehát sok mindent elő lehet mozdítani a legszemélyesebb szinteken is.
Elkezdődött a Nagybőjt, nyilván a Nagybőjthöz, Húsvéthoz is sok-sok film kapcsolódik, régebbiek, újabbak, talán a legemlékezetesebb, vagy a egyik, ami nekem számomra mindenképpen az a Passió című film volt, amit annak idején úgy láttunk, hogy páran, hogy a püspököknek volt egy exkluzív bemutató, és arra a Beton elhívott néhányunkat, és ott néztem meg a filmet, hát egy döbbenetes volt, és az ostorozás alatt én elkezdtem lecsúszni a szék alá, és utána mondták, hogy reálisan mutatta be a szerzőt, hát azért nagyon, nagyon, nagyon kemény, de azért nagyon érdekes jelenetek vannak benne, például számomra, amikor a Getsemani kerti, mert ott van ez a kísért, és akkor az a záró, hogy odalép egy kígyó fejére a Jézus, és igen, hogy akkor is a kísértést elutasítja, és vállalja a kereszt halált. Tehát ez nagyon-nagyon sok ilyen apró mozzanat van. Egyszer láttam akkor, de azóta nem néztem meg, lehet, hogy egyszer újra meg kéne nézni most.
Érdemes 15
évvel,
igen.
15 igen. Évvel idősebben, vagy hány évvel idősebben. Lehet, hogy újra meg kéne egyszer néznem.
Igen. Én akkor egyébként nem mertem megnézni, pont ezek miatt, a hírek miatt, amik jöttek, hogy mennyire naturális ábrázolásmód van benne, de aztán később háromszor is megnéztem, azért jó sok időt, éveket hagyva közte, és azért mindig más egy kicsit, tehát, hogy én csak bíztatni tudok mindenkit, hogy érdemes, tehát a Passió egy olyan film szerintem, amit érdemes időről időre elővenni. Emlékszem, hogy egyszer egy ilyen nagybőjti lelki gyakorlat keretében, nagypénteken, pont abban az időben néztük, és hát akkor az így elképesztően az ünnep lelki mélységébe helyezett bennünket, és hát egyébként abból a szempontból is most aktuális a Passió, hogy, hogy ugye Mel Gibsonnak, a filmrendezőjének most évelején volt egy Amerikában egy új filmje, és hát az ilyen sajtótájékoztató, megkérdezték tőle, hogy jó, hogy leforgattad ezt a filmet, de hogy mi a helyzet a Passióval, aminek a kvázi folytatását, vagy egy másik epizódot a feltámadás történetéből, hogy azért Mel Gibson már ígérget egy ideje. És most végre mondott konkrét információt azzal kapcsolatban, hogy én azért hozzáteszem Mel Gibsont ismerve, hogy állítólag, de azt mondta, hogy jövőre most már elkezdik forgatni. És hogyha jövőre elkezdik forgatni, akkor én úgy számolok, hogy mondjuk az 2027 húsvétja, vagy nagybőti időszak, amikor ebből ténylegesen film lehet, amikor ezzel elkészülhetnek. Tehát azoknak esetleg, akik hozzám hasonlóan azért várják a Passió folytatását, bár annyira furcsa ezt így mondani, Passió folytatása, tehát a feltámadást jobban fókuszba helyező filmjét Mel Gibsonnak, hogy hát várhatóan még egy 2 év, és akkor láthatjuk majd a mozikban.
Azért nehéz elképzelni, hogy Passió, tehát hogy a Jézus szenvedés története, az mégiscsak itt történt a Földön, húsvér emberekkel játszódik, a feltámadás az meg valahol, hát ugye nem volt egyrészt tanúja, másrészt sokkal, tehát az valahogy mégiscsak egy más kategória, mint a szenvedés történet, hogy elég nehéz lehet azt filmre vinni.
Ez rátapintottál a lényegre szerintem, tehát hogy ezeknek a filmeknek tehát ezeknek a történeteknek a képi ábrázolása az nyilván minden esetben minimum problematikus, hogy az hogyan történhetett. Nyilván törekedhetünk mi a történelmi hűségre, meg az alkotók is törekedhetnek átnyálazni mindenféle történelemkönyveket, lexikonokat, ez hogyan történt, az hogyan történt, a Bibliát nagyon alaposan ismerve, evangéliumokat, hogy mi, hogy, merre, meddig, de igazából még akkor is csak tapogatózunk, hogy mi lehetett, és ezért az ilyen bibliai filmeknél azért ott szokott lenni legkésőbb a stáblistán, vagy a stáblista végén, hogy itt azért nyilván az alkotók képzeletének is szerepe van, tehát hogy amit nem tudunk, azt az alkotók nyilván kipótolják a maguk képzeletével, hozzáteszik, és ez van, ahogy jobban sikerül, van, hogy kicsit kevésbé, mit tudom én, tehát hogy nem véletlenül népszerű ennyire, vagy nem véletlenül, hogy sokan tudnak rácsatlakozni a Chosen, a Kiválasztottak című sorozatra, mert az így valamit elkapott abból a szempontból is, hogy történelmi hűség, de azért abból a szempontból is, hogy nagyon a mának szól, tehát hogy nagyon a mai kontextusba van helyezve, vagy a mai ember is sok mindent ki tud belőle bogozni. Úgyhogy igen, ez a dimenzió, ez mindig ott van, hogy ennek a képi ábrázolása az problematikus, mert hogy nincs olyan borzasztóan sok információnk, a kezünket a szívünkre tesszük. Tehát, hogy igazából ez mindig kicsit alkotói szempontból egy olyan dolog marad, amire vagy rá tudunk csatlakozni, vagy nem.
Biztos, hogy nem egyszerű, tényleg, hogyha a hűségnél akar maradni a szerző, de mégiscsak be akarja mutatni, és hogy ne menjen nagyon félre a dolog, mert lehet nyilván olyan módon is megjeleníteni, mi aztán, amiből nagyon kilóg a lóláb, hogy ez nem jó irány, és nyilvánvalóan a hitet is hát figyelembe kell venni, hogy ne bántson a...
Persze.
Ugye volt sok, szeminarista voltam, amikor több mint 30 éve volt ez a Krisztus utolsó megkísértése film, és ott mondta el aztán a Gál Bandi nekünk, hogy de nyugodtan megnézhetjük, tehát nem nincs erre gond, hogy Jézusnak voltak később is a leírt kísértésen kívül kísértés, ez nyilvánvaló, mert azt mondja, hogy egy idő elhagyta a sátán, csak ahogyan ábrázolta ez a film a Jézus kísértését, igen. Az volt bántó a hívő ember számára, tehát igazából itt Ez se egy jó irányfeltétel, hogy bántó legyen. Persze. Bármelyik filmnél, mondjuk ez a palesztin zsidó konfliktus bemutató filmnél is, nyilván figyelni kell, hogy ne legyen bántó az egyik oldalnak.
Ezek
érzékeny kérdések, amire nyilván oda kell figyelni a szerzőnek.
Persze. Tehát, hogy itt sok esetben azért erkölcsi, morális kérdések, dilemmák is megfogalmazódnak. A képi ábrázolás mit bír el, mikor érzi azt az alkotó, hogy esetleg már kompromisszumot köt, és esetleg nem az valósul meg, amit szeretne. Ugye itt ebben az esetben, amit mondtál, hogy a Kazantzakisnak a regénye, ami tulajdonképpen így az alapot adta, és hát azért ma már inkább afelé hajlik a diskurzus erről, hogy persze egy adaptáció volt, ami bizonyos szempontból tekinthető abszolút relevánsnak. És hogy hol kezdődik a művészi továbbgondolás, és hogy mi az, amit ez a művészi továbbgondolás már esetleg nem bír el. És erről sokat lehetne beszélni. Eszembe jut a pár évvel ezelőtti Mária Magdolna film, ugye 7 évvel ezelőtt játszották a hazai mozik, az is egy nagyon érdekes, szerintem érdekes Jézus ábrázolása volt, és nagyon érdekes volt, ahogy Mária Magdolnát is megjelenítették. Kicsit már ebbe a mostanában divatos feminista, de szerintem még pont jó értelemben feminista irányzatba csomagolva az egészet. Egy gondolatébresztő, vitaindító film volt. A környezetemben azért inkább nem tetszett az embereknek, de szerintem érdekes volt. Tehát, hogyha valami így újszerűen vagy máshogy van megmutatva, én mondjuk ahhoz is próbálok első körben nyitottan állni, aztán megnézni azt, hogy ennek itt tényleg van-e relevanciája, vagy rendkívüli módon elrugaszkodott attól, amit az evangéliumokban olvasunk.
Köszönjük szépen, hogy erről beszélhettünk. Sok érdekes filmtémáról tudtunk ma is beszélgetni itt a napindító műsorban. Lassan az időnk elszalad, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Remélem jövő héten is találkozhatunk.
Igen.
És akkor tovább folytatjuk beszélgetést egy-egy filmről. Ha valaki gondolná, hogy valami filmről szeretne hallani Ágostontól akár, akkor írhat az ákos@mariaradio.hu címen, van egy ilyen cím, hogy ír egy valami filmet, és akkor megbeszéljük Ágostonnal, hogy erről tudunk beszélni, vagy
persze,
nem tudunk
nagyon
beszélni,
szívesen
vagy,
akár azt
vagy
is.
Hogyan legyen a dolog. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönjük a hallgatók figyelmét, hogy velünk tartottak ezen a mai reggelen is. Áldott szép napot kívánunk, elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól.
Gőbel Ágoston.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.